és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet, tudatta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A tájékoztatás szerint a beszélgetésen az ukránok kifogásolták, hogy a nemzeti petícióban az emberek véleményt mondhatnak arról a brüsszeli kijevi szándékról, miszerint a magyarok pénzét Ukrajna működtetésére és felfegyverzésére akarják költeni, közölte Szijjártó Péter. Előzőleg a tárcavezető kérette be a budapesti ukrán nagykövetet, akivel közölte, a kormány megvédi a magyar szuverenitást. Napok óta Magyarország áll a célkeresztben, miközben a kormány nem keresett konfliktust Ukrajnával, Orbán Viktor szerint. A miniszterelnök úgy véli, a támadások oka egyértelmű, Budapest nem hajlandó pénzt, energiabiztonságot és szuverenitást feláldozni egy olyan háborúért, amelynek árát végül a magyar családok fizetnék meg. Hangsúlyozta, Magyarország nem járul hozzá az orosz olaj- és gázimport betiltásához, mert enélkül nincs rezsicsökkentés és megfizethető energia. A Kreml tanácsadója kijelentette, hogy ha Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök készen áll a személyes találkozóra, az orosz fél meghívja őt Moszkvába és garantálja a biztonságát, írja az Index, a UNN hírügynökség és orosz sajtóinformációk alapján. Jurij Uszakov azt mondta, a lényeg, hogy ezek a kapcsolatfelvételek jól elő legyenek készítve, valamint konkrét pozitív eredmények elérésére kell irányulniuk. Egy friss tanulmány szerint az orosz-ukrán háború közel 4 éve alatt az elesett, megsebesült vagy eltűnt katonák száma már idén tavasszal elérheti a 2 milliót, írja a Brit Guardian újság. Egy washingtoni székhelyű külpolitikai és biztonságpolitikai szervezet jelentése szerint Oroszország eddig mintegy 1.200.000 fős veszteséget szenvedhetett el, ezen belül akár 325.000 halálos áldozattal, még közel 600.000 ukrán katona esetett el, sebesülhetett meg vagy tűnhetett el. Donald Trump a True Social közösségi portálon világosan közölte Iránnal, hogy fogy az idejük, ezért üljenek minél hamarabb tárgyalóasztalhoz a nukleáris fegyverkezésről. Az amerikai elnök üzenetében elmondta, hatalmas lotta tart a perzsa állam felé, amely készen áll az erőszakos küldetése. Trump emlékeztetett a tavalyi támadásra, aminél a következő szerinte még súlyosabb lehet. Erre gyorsan reagált Teherán, soha nem látott reakciót ígérve. 100 új munkahely jött létre, a Biotech USA újabb, mintegy 9,5 milliárd forintos beruházási programjának köszönhetően jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ez jól demonstrálja, hogy minden nehézség ellenére mennyire meg tudnak erősödni a hazai vállalatok, közölte Szijjártó Péter a helyszínen, Szadán. A kormány 2 milliárd 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztéshez. A várakozásoknál is nagyobb az érdeklődés a fix 3%-os KKV hitelek iránt, mondta el a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Már több mint 19 ezer igénylést nyújtottak be a vállalkozások több mint 1000 milliárd forint összegben, ismertette Szabados Sihárd. 525 milliárd forint értékben már le is szerződtek a bankokkal. Ha a kormány 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatással segíti a magyar családokat a korszerű akkumulátorok beszerzésében, telepítésében, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Az otthoni energiatároló programban az inverter csere nem csökkenti az éves szaldó jogosultság időtartamát, ismertette Szepek Gábor, jelezze, hogy társadalmi egyeztetésre került a rendelet módosítás. Tavaly újabb rekordévet zárt a hazai turizmus, emelte ki a legfrissebb idegenforgalmi adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Közel 20 millió vendég, mintegy 47 millió vendég éjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken, ez több mint 7%-os növekedést jelent 2024-hez képest. A szektor a GDP több mint 14%-át adja. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség vádat emelt és pénzbüntetés kiszabását indítványozza a Karácsony Gergely főpolgármester ellen, mert tavaly nyáron tiltó rendőrségi határozat ellenére megszervezte és vezette a Budapest Pride elnevezésű nyilvános gyűlést, közölte a fővárosi főügyészség. Karácsony Gergely úgy ragált, soha nem fogadja el, hogy bűnnek számítson a szabadság melletti kiállás. Az elmúlt napokban az időjárás változása a napi hőingás hatására hirtelen megnőtt az utakon a kátyúk száma. Erre hívja fel figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége, hozzátéve a kisebb-nagyobb gödrök a következő hónapokban fokozott veszélyt jelentenek. Elhunyt Vojt Ági Jászai Mari díjas színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész. 81 éves korában hosszantartó betegség után érte a halál, tudatta a teátrum. A József Attila Színház őt saját halottjának tekinti. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult lesz az ég, további változó intenzitású csapadékkal, főleg esővel, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-3, napközben 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a zsinati katekézise a Szentírás és a Szent Hagyomány kapcsolatáról. Csak együtt. 14. Leó pápa. A népirtás szörnyűsége ne sújtson le többé egyetlen népre sem. Leó pápa. Emeljük fel szavunkat a békéért. A párbeszédet keressük, ne az erőszakot. Az Atlética Vaticana viszi az olimpiai keresztet Milánóba a téli játékokra.
Leó pápa zsinati katekézise a Szentírás és a Szent Hagyomány kapcsolatáról. Miközben bőséges téli eső öntözi Rómát, közel 10 000 zarándok népesítette be szerda délelőtt a Vatikánban a 6. Pál aulát, hogy meghallgassák Leó pápa katekézisét, aki a II. Vatikáni zsinatnak az isteni kinyilatkoztatásról szóló dokumentumában Isten szavának leírt normatív és szóbeli közösségi jellegét, és főként a kettő, a Biblia és a tradíció kapcsolatát elemezte. Leó pápa Szentírás és a Szent Hagyomány kapcsolatának elemzéséhez két evangéliumi jelenetet vett alapul. Az első a jeruzsálemi utolsó vacsora emeleti termében játszódik, amikor Jézus a tanítványaihoz intézett búcsú beszédében kijelenti: ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek voltam. A vigasztaló pedig, akit az Atya nevemben küld, megtanít majd titeket, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Amikor ő eljön, az igazság lelke elvezet titeket a teljes igazságra. A második jelenet Jézus missziós parancsa Galilea hegyén, ahol a feltámadt Jézus megjelenik a megdöbbent és kételkedő tanítványoknak, és parancsot ad nekik: menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, megtanítva őket mindarra, amit én parancsoltam nektek.
In entrambe queste scene è evidente il nesso intimo tra la parola pronunciata da Cristo e la sua diffusione lungo i secoli.
Mindkét jelenet világosan mutatja a Krisztus által hirdetett szó és annak a századok során történt terjedése közti bensőséges kapcsolatot. Ezt erősíti meg a II. Vatikán zsinat egy feltűnő képpel, a Szentírás és a Szent Hagyomány szorosan összefügg és kommunikál egymással. Mivel mindkettő ugyanabból az isteni forrásból fakad, bizonyos értelemben egy egészet alkotnak és ugyanarra a célra irányulnak. Az egyházi hagyomány a történelem útján terjed az egyházon keresztül, amely őrzi, értelmezi és megtestesíti Isten igéjét. Ennek kapcsán Leó pápa a katolikus egyház katekizmusából az egyházatyák egyik mottójára utalt, a Szentírás az egyház szívében íródott, mielőtt anyagi eszközökre írták volna, azaz a szent szövegekben. Krisztus írített szavait követve a zsinat megerősíti, hogy az apostoli eredeti hagyomány a Szentlélek segítségével halad előre az egyházban. Mindez a hívők elmélkedése és tanulmányozása, a lelki dolgok mélyebb megértéséből fakadó tapasztalatok, és mindenek előtt az apostolok utódainak prédikációja révén teljes megértésre történik, akik az igazság biztos karizmáját kapták.
La Chiesa nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa crede.
Röviden, az egyház tanításában, életében és Isten tiszteletében megörökíti, és minden nemzedéknek továbbadja mindazt, amit hisz. Nagy Szent Gergely pápa híres mondása így hangzik, a Szentírás azokkal együtt növekszik, akik olvassák. Szent Ágoston pedig már korábban megerősítette, hogy Istennek csak egyetlen beszéde bontakozik ki az egész Szentírásban, és csak egyetlen ige van, amely oly sok szent ajkán visszhangzik. Isten igéje tehát nem egy megkövesedett valóság, folytatta a pápa, hanem élő és organikus, amely a hagyományban fejlődik és növekszik. Ez utóbbi a Szentlélek által megérti azt igazságának gazdagságában, és megtestesíti azt a történelem változó körülményei közt, foglalta össze a Szentatya. Szent John Henry Newman egyházdoktor a Keresztény Tanítás Fejlődése című művében azt állítja, hogy a kereszténység mind közösségi tapasztalatként, mind tanításként egy dinamikus valóság, ahogy azt maga Jézus is jelezte a földbe vetett mag növekedéséről. Az egy élő valóság, amely egy belső életerőnek köszönhetően fejlődik. Pál apostol ismételten így buzdítja Timóteus tanítmányát és munkatársát. Őrizd meg a rád bízott kincset. Leó pápa az eddigieket összegezve megállapította, hogy a Dei Verbum dogmatikus konstitúció az említett Szent Páli szöveget ismétli. A Szent Hagyomány és a Szentírás Isten igéjének egyetlen letéteményét alkotja, amelyet az egyházra bíztak, amelyet az egyház élő tanító hivatala értelmez, amelynek tekintélyét Jézus Krisztus nevében gyakorolja. A depozitum, letét itt olyan kifejezés, amely eredeti formájában jogi jellegű, és a letéteményesre hárítja a tartalom, jelen esetben a hit, megőrzésének és sértetlen továbbadásának kötelezettségét.
Il deposito della parola di Dio è anche oggi nelle mani della Chiesa e noi tutti, nei diversi ministeri ecclesiali, dobbiamo continuare a custodirlo nella sua integrità, come una stella polare per il nostro cammino nella complessità della storia e dell'esistenza.
Isten igéjének letéteménye ma is az egyház kezében van. Mindannyiunk különféle egyházi szolgálataiban, és továbbra is épségben kell azt megőriznünk, mint egy sarcsillagot az utunk során a történelem és az élet összetettségén keresztül. Befejezésül Leó pápa a Dei Verbum konstitúció egyik gondolatát idézte, amely a Szentírás és a hagyomány összefonódását méltatja. Ezek annyira összefüggenek és kölcsönösen összekapcsolódnak, hogy nem létezhetnek önállóan, és csak is együtt, a maguk módján, az egyetlen Szentlélek működése által járulnak hozzá hatékonyan a lelkek üdvösségéhez. Zárult Leó pápa katekézise.
Benedicat vos, omnipotens Deus,
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
14. Leó pápa. A népirtás szörnyűsége ne sújtson le többé egyetlen népre sem. A szerdai általános audiencia végén a pápa emlékeztetett a holokauszt nemzetközi emléknapjára. Világunkban ne legyen többé antiszemitizmus, előítélet, elnyomás és üldözés, hanem a kölcsönös tisztelet és a közjó domináljon, fohászkodott. Imádkozzunk az árvíz sújtotta Mozambikért, ahol több mint 100 halálos áldozata van a természeti katasztrófának.
Chiedo all'Onnipotente il dono di un mondo senza più antisemitismo e senza più pregiudizio, oppressione e persecuzione per alcuna creatura umana.
Kérem a mindenhatótól egy olyan világajándékát, amelyben nincs többé antiszemitizmus, nincs többé előítélet, elnyomás és üldözés egyetlen teremtett ember ellen sem. Egy olyan világ, amelyben a népirtás borzalma többé egyetlen népre sem sújt le. 14. Leó pápa ilyen társadalomról álmodik, és a nemzetek közösségét arra buzdítja, hogy őrködjön a társadalom felett, hogy azt a kölcsönös tiszteletre és a közjóra alapozzák. A Szentatya ezért imádkozott olasz nyelvű köszöntésében, amelyet az általános audiencia végén mondott, emlékezve a holokauszt nemzetközi világnapjára, amelyet kedden, január 27-én tartottunk. Ebből az alkalomból a pápa bejegyzést tett közzé az X-en Pontifex fiókjában, amelyben megerősíti az egyház álláspontját az antiszemitizmus minden formája ellen, híven a II. Vatikáni zsinat Nostra Aetate kezdetű nyilatkozatban foglaltakhoz. Ugyanígy elítél minden hátrányos megkülönböztetést vagy zaklatást, amelyet etnikai, nyelvi, nemzetiségi vagy vallási okokból követnek el. Ezt a felhívását kedden este is hangsúlyozta, amikor a Barberini villából kilépve az újságírók kérdezték Castel Gandolfóban, ahol szokásos heti pihenőnapját töltötte. Harcolunk az antiszemitizmus minden formája ellen. A pápa szólt a pusztító árvízről is, ami Mozambik déli és központi részének szeretett lakosságát sújtotta. A portugál ajkú zarándokokhoz fordulva a Szentatya imájáról biztosította a több mint 100 áldozatot, és lelki közelségét fejezte ki a több mint 100 000 kitelepítettnek, valamint azoknak, akik támogatják őket. Az ENSZ adatai szerint több mint 500 000 embert érintenek az áradások, melyek nagy károkat okoztak a lakóépületekben, az egészségügyi intézményekben és fontos útvonalakon, ezáltal az élelmiszer ellátásban is súlyos fennakadás keletkezett. A helyzetet tovább rontja, hogy újra felütötte a fejét a kolera. 2025. szeptembere óta közel 2650 megbetegedést és 32 halálos áldozatot regisztráltak. Ez áll a mozambiki közegészségügyi igazgatóság legutóbbi jelentésében, amely szerint a kolera fertőzés az északi régiókra koncentrálódik. A német zarándokokhoz fordulva az audiencián 14. Leó pápa emlékeztetett Aquinoi Szent Tamás liturgikus emléknapjára, amelyet január 28-án ünnepel az egyház. Műveivel segít jobban megérteni az isteni kinyilatkoztatást, és arra buzdít, hogy példájára tekintsünk Isten arcának keresésében, megtapasztalva a hit szépségét.
Ci guidi nella comprensione delle scritture che egli ha commentato con tanta sapienza affinché possiamo capire quanto Dio ci ama e desidera la nostra salvezza.
Francia nyelvű köszöntésében a Szentatya arra szólított, hogy Aquinoi Szent Tamást követve jobban megértjük a Szentírást, melyet nagy tudással elemzett, és így megérthetjük, Isten mennyire szeret minket, és mennyire óhajtja a mi üdvösségünket. Az élet és az életszentség hiteles tanítómestere. Így jellemezte Szent Tamást a pápa az olasz diákokhoz intézett köszöntésében. Ennek a Szent Egyház doktornak a közbenjárása esdje ki számotokra, kedves betegek, azt a lelki nyugalmat és békét, amely a kereszt misztériumából fakad. Nektek, kedves ifjú házasok pedig, a szív bölcsességét, hogy odaadóan betöltsétek küldetéseteket a társadalomban, mondta még a szerdai általános audiencia végén 14. Leó pápa. Leó pápa, emeljük föl szavunkat a békéért. A párbeszédet keressük, ne az erőszakot. A pápa Castel Gandolfóban röviden nyilatkozott a Barberini villa előtt várakozó újságíróknak, kommentálva a közel-keleti helyzetet, és azt kérte, hogy imádkozzunk a békéért. A holokauszt nemzetközi világnapjára emlékeztetve, amelyet éppen kedden tartottunk, kijelentette, harcolunk az antiszemitizmus minden formája ellen. Csak annyit mondok, hogy nagyon kell imádkozni a békéért. 14. Leó pápa így nyilatkozott röviden az olasz közszolgálati televíziónak és a többi újságírónak, akik Castel Gandolfói rezidenciája előtt várták, miután szokásos heti pihenő és munkanapját töltötte kedden a Barberini villában. A média képviselői a közel-keleti helyzetről kérdezték a pápát, különösen a közel-keleti vizeken tartózkodó Abraham Lincoln amerikai repülőgép hordozó és három hadihajó jelenlétével kapcsolatban. A Szentatya megismételte béke felhívását. Mi, kicsinyek, felemelhetjük a hangunkat, és mindig a párbeszédet kereshetjük az erőszak helyett, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, különösen ezen a mai napon, ami a holokausztra emlékezik, mondta. A holokauszt nemzetközi világnapjára emlékezve Leó pápa megismételte azt, amit már az X-en is közzétett Pontifex fiókjában. Harcolunk az antiszemitizmus minden formája ellen.
Az Atlétika Vaticana viszi az olimpiai keresztet Milánóba a téli játékokra. A 2012-es londoni játékok óta az olimpiai és paraolimpiai kereszt elkíséri a sportolókat. A közelgő milánói, cortinai téli játékokon sem lesz ez másképp. Január 29-én csütörtökön, este 6:30-kor az Atlétika Vaticana, a Szentszék hivatalos sportegyesülete, a milánói San Babila bazilikában tartott szentmisén mutatja be a keresztet. Mario Delpini, milánói érsek vezeti a ceremóniát Paul Tagg érsekkel, a vatikáni kulturális és nevelési dikasztérium titkárával, valamint az Atlétika Vaticana elnökével és alelnökével együtt. A szentmisét az olimpiai fegyverszünet előestéjén tartják, amely az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése által november 19-én elfogadott határozat szerint az olimpiai játékok február 6-i kezdete előtti héttől a paralimpiai játékok után egy hétig tart. A záró ünnepség március 15-én lesz. Ebben az időszakban a San Babila Bazilika sportolók templomává alakul át, ahol a játékokhoz kapcsolódó különféle ünnepségeket és rendezvényeket tartanak. A sportolók keresztjét 2025. június 14-én a sportolók szentévi zarándoklata alkalmából 14. Leó pápa jelenlétében bízták az Atlétika Vaticanára. Ez a világ sportjának középpontjában álló spirituális szimbólum. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, José Tolentino de Mendonça bíborossal, a vatikáni kulturális és nevelési dikasztérium prefektusával együtt vitte át a keresztet a Szent Péter Bazilika Szent Kapuján. Az Atlétika Vaticana ezután átvette a keresztet egy párizsi küldöttségtől, amelyet kifejezetten a jubileumi évfordulóra küldtek a 2024-es nyári olimpiai játékok részéről. Az ima pillanata jelezte a szentévi zarándoklat kezdetét, amely az angyalvár közeléből indult, végighaladt a Via della Conciliazione mentén a Szent Péter Bazilika Szent Kapujáig. A sportolók keresztjét John Cornwall angol művész készítette kifejezetten a 2012-es londoni játékokra. Ez a Joshua Camp egy nemzetközi katolikus olimpiai találkozó katolikus kezdeményezései koordinálóinak kérésére történt. 15 különböző fadarab, beleértve az azt tartó alapzatot is alkotja a keresztet. Minden darabot gondosan választottak ki a világ különböző régióiból. Szentföld, Kína, Oroszország, Észak-Afrika, Dél-Afrika, India, Ausztrália, Brazília, Argentína, Jamaika, Észak-Afrika és az Egyesült Királyság területéről. A 2012-es londoni olimpiai játékok végén a keresztet a Rio de Janeiro-i főegyházmegyére bízták a 2016-os olimpia és paralimpia idejére. A 2013-as brazíliai ifjúsági világtalálkozón Ferenc pápa megáldotta a keresztet, amely később a 2014-es riói FIFA világbajnokságon is jelen volt. A COVID-járvány miatt a 2020-as tokiói játékokon nem rendeztek eseményeket. Ehelyett a keresztet Lisszabonba vitték a 2023-as ifjúsági világtalálkozóra, majd Párizsban a La Madeleine templom sportolók kápolnájában helyezték el. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egrész Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival az életünkben jelenlévő gonoszról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásban arra kérlek benneteket, hogy az Úr imájának legutolsó hetedik kérdésével foglalkozzunk. Először is hogyan szól ez az utolsó kérés a mi atyánk végén? Rebeka?
Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól.
No, gonosz és kísértés, hát ezek elég félelmetes dolgok. Mi vagy ki a gonosz? Milyen formában, mikor találkozunk a gonosztal, gonosz dolgokkal? Milyen tapasztalataitok vannak a gonosszal kapcsolatosan?
Vannak a betegségek.
A betegségek.
Családi problémák.
A családi problémák, bizony. Katám?
Lehet egy személy is?
Lehet egy személy is, igen, lehet. Bizony egy személy is, akit nehéz elviselni. Vagy aki megbánt bennünket, ugye? Mi a legrosszabb dolog az életünkben, szerintetek?
Talán a halál.
Szerintem biztos, hogy a halál. Ugye, de ilyenkor gondolhatunk nyilván a háborúkra, ugye természeti katasztrófákra. Itt van a világunkban a gonosz. Kézzelfogható valóság, mindnyájan megtapasztaljuk. Játszunk el a gondolattal, hogy lexikonírók vagyunk, és mi kaptuk a gonosz címszót. Alkossunk meg a szócikket. Először nyelvtani értelemben gondolkozzunk el rajta, hogy milyen szófaj lehet a gonosz szó.
Melléknév.
Lehet melléknév, igen. Vagy lehet még?
Főnév.
Lehet főnév. És ha főnév, akkor?
Személy, vagy maga az ördög.
Igen, gondolhatunk ugye egy személyre, mondjuk, aki megbánt minket, és úgy emlegetjük, hogy gonosz. De a nagybetűvel írjuk akkor, ahogy a Rebeka mondta, maga a sátát, az ördögöt is jelentheti, ugye? Mit jelent számotokra gonosz, mint jelző? Milyen az az ember, aki gonosz?
Rosszindulatú.
Rosszindulatú?
Kegyetlen.
Igen.
Önző.
Önző.
Ártó szándékú.
Ugye, mert hogy aki szeret, az mindenféleképpen jót akar a másiknak. Eszetekbe jut még valami a rossz emberekről? Hogy érezzük magunkat a rossz emberek társaságában?
Hát nem jól.
Nem jól, ugye? Kellemetlenek társaságnak is, nehéz őket elviselni sokszor. Az erkölcsben a gonosz, az a rossz, súlyosabb változata. Főnévként pedig, ahogy mondtuk, a gonosz nagyon rossz embert nevezzük így. Aki erkölcsi vagy polgári törvényeket szándékosan, nagymértékben és megrögzötten megsértő személy, arra szoktuk mondani, hogy gonosz. De ahogy említettétek, ugye ez jelentheti magát az ördögöt, a sátánt is. Segít a rossz vagy a gonosz megértésében, ha megnézzük, mi az ellentéte a szónak. Mi a rossz ellentétes fogalompárja.
Jó.
A jó, hát persze, hogy a jó. Ugye azt mondhatjuk, hogy tehát ami nem jó, az rossz. Ahol nincsen jó, vagy ahol a jó hiánya van, ott megjelenik a rossz. A rossz mindig valamiféle léthiányt jelent. Ha egy létezőt bármilyen lényeges összetevőjét megfosztanak, az rossz lesz. Gondoljatok arra, hogyha egy serpenyő, amelynek nincsen nyele, és alkalmatlan arra, hogy palacsintát süssünk vele, az egy rossz serpenyő. Ugye egyrészt a fizikai, ami a természet dolgaiban, vagy az anyagi világban van jelen, és az erkölcsi rossz, ami a szabad akaratban létezik. Hogyan nevezzük az erkölcsi rosszat más szóval?
A bűn.
Ez a bűn, vagy említjük még úgy is, mint?
Vícium.
Vícium, vagy kata?
Romlás.
Romlás, bizony. Nézzük meg pár példán keresztül, hogyan találkozunk a Szentírásban a rosszal. Az Ószövetségben, a Teremtés könyvében találkozunk első alkalommal a gonosztal, a bűnbeesés történetében milyennek ismerjük a gonoszt. Milyen formát ölt?
Kígyó.
Ő lesz a kígyó. Ugye ez egy milyen alak már ránézése is?
Félelmetes.
Félelmetes, ugye? Kellemetlen. Sőt, hát szerintem nem túlzunk azt mondjuk, hogy undorító. Mi az, amit ígér?
Hogy olyanok lesznek, mint Isten.
Ez ugye azért így elsőnek jónak hangzik, ugye? Mégis mi az érdekesben, hogy bár jónak hangzik, de igazat mond?
Nem.
Nem? Hazudik. Mi lett a következménye ebben a történetben? Annak, hogy Ádám és Éva ugye hallgatott a gonoszra.
Féltek.
Félelem lesz? Igen. Féltek igazából ugye egymástól is, mert elkezdtek vádaskodni. Féltek Istentől is, ugye? El akartak előle bújni. És a történet végén mi történik velük? Ott maradnak ők a paradicsomban, Isten közelében? Nem, hanem kiűzetik. Kiűzik őket, ugye Isten angyala kiűzi őket a paradicsomból. Azóta is oda vágyódunk vissza. Látjuk, hogy a bűn következménye, a rossz következménye az mindig jó vagy rossz?
Rossz.
Rossz, ugye? A teremtés harmonikus rendjét látjuk, hogy a bűn zavarta meg. Látjuk azt is ugyanakkor, hogy Isten mindent jónak teremtett. Mégis beszüremkedik a rossz az ember valóságába. Hogyan tudunk különbséget tenni a történet alapján a jó és a rossz között? Mitől rossz a rossz?
A rossz az akkor jelenik meg, amikor az ember visszaél szabad akaratával, és Isten akarata ellen dönt.
Igen, ugye ez a történetben egyértelműen szépen kirajzolódik. Ugye Isten mondja ott az emberpárnak, hogy megtiltja nekik, hogy egyenek a jó és a rossz tudásának fájáról, még mondja is, hogy mert aki eszik, annak ugye a halál lesz az osztály része. Ő igazat mond, ugye? Mert ez lett az osztály részük, bekövetkezett, amit Isten mondott.
Igen.
Igen. Ki az, aki hazudott?
A sátán.
Tehát látjuk, hogy a rossz a történetben úgy jelenik meg, mint egy hazugság. Mint ami nem igaz. A Lilia szépen mondta, hogy ami ellenkezik Isten akaratával, ellenkezik az igazsággal, és honnan tudjuk még, hogy valami rossz? Ugye úgy, ahogy mondjuk, hogy a jó fa gyümölcséről ismerszik meg, ugyanígy ez elmondható a rosszról is. Hogy a rossz cselekedetek is, rossz gondolatok, ha akkor nem is látjuk, de a következményeiből egyértelművé válnak, ugye? Kinek van joga szerintetek megmondani, eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz?
Egyértelműen Istennek.
Egyértelműen Istennek. Ugye a történetben ezt látjuk is, Isten az, aki megalkotja a jó és a rossz tudásának fáját. A Biblia ugye azt tanítja, hogy nem az ember dolga annak megállapítása, hogy mi a rossz, vagy ki a rossz, ez egyedül Isten ítéletére tartozik. Izaiás próféta pedig így figyelmeztet bennünket. Kata, légy szíves, olvast fel nekünk.
Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak, akik a sötétséget világosságnak teszik meg, s a világosságos sötétségnek, ami keserű azt édesnek, az édeset meg keserűnek.
Ugye azért ez egy örök vágya az embernek szerintem, hogy ő szabja meg, mi a jó és mi a rossz. Ugye látjuk a mai világban, hogy sok erkölcsi kérdés relatívá válik. Elgondolkodunk olyan alapvető értékekről már, mint a házasság, ugye? vagy mint a gyerekvállalás, vagy felmerül az abortusznak a jogossága, de ugyanúgy az élet végének kérdése is, ugye? Vajon eldöntheti-e az ember, hogy mikor akar meghalni? Az Új Szövetségben is találkozunk a rosszal, a gonosszal. Az Új Szövetségben a rossz úgy jelenik meg, mint ennek a világnak a jellemzője. Ugye, amit az előbb már említettünk, hogy igazából mindenki életében ott van a rossz. Mindenki látja a rosszat a saját életében, a körülöttük élők életében, a világban. Jelen van. Azt is tudjuk, hogy nagy hatalmat képvisel. Ezért Jézus imádkozik értünk, imádkozik az övéért, és arra tanít, hogy mi is imádkozzunk, ugye éppen a mi atyánk szavaival. Szabadíts meg a gonosztól. Szükségünk van Isten segítségére. A Szentírás biztat bennünket, hogy keressük az életünkben a jót. Lili, kérlek, olvas fel nekünk egy ilyen gondolatot a Szentírásból, ami biztat bennünket.
Szeressetek tettetés nélkül, irtózatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
Rebeka?
Rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van, enyém a bosszú, és majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.
Látjuk ugye, hogy a Szentírás egyértelműen biztat bennünket, hogy tegyük a jót, és kerüljük a rosszat. Sehol nem biztat arra, hogy mi eldönthetjük, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, sőt azt mondja, hogy még az ítélet is mások tettei felett nem ránk tartozik, hanem egyedül Isten dolga. Ahogy mondtuk, az embernek a kezében van a döntés, határozottan el kell fordulni a rossztól. A Teremtés könyvében, ahogy mondtuk, azt láttuk, hogy Isten mindent jónak teremtett. Akkor mégis honnan a rossz? És honnan a rossz személyes megjelenése, a gonosz, a sátán? Ki ő? Létezik vagy nem létezik? Vajon csak egy szimbólum? Egyáltalán ki ő? Ugye ez egy érdekes kérdés, mert tényleg, ha Isten csak jót teremtett, akkor, és ő teremtett mindent, akkor hogy lehet a rossz? Hogy lehet a gonosz? Lili?
Bukott angyal, aki szabad elhatározásból áll szemben Istennel és a krisztusi üdvrenddel. A rossz, a gonoszság, bűn és kárhozott megszemélyesítője.
A sátán. Akkor azt látjuk, hogy egy létező lény, ugye? Aki egy bukott angyal. Honnan származik akkor? Hogyan lett ő? Rebeka?
Őt is ugyanúgy Isten teremtette, de ő szembeszegült Istennel.
És ahogy mondtad, hogy mint Isten teremtvénye, ő eredetileg jó volt. Saját szabad elhatározásából lett gonosszá, fordult szembe Istennel, mégpedig végletesen, ugye? Végzetesen. Hogyha a szűzanyaszobrokra gondoltok, akkor ez hogy jelenik meg? Hogy a sátán hatalma nem végtelen.
Hát, hogy letapossa a földbe tiporja a fejét.
A szűzanya, ugye? Igen. Igen. Ugye ez Teremtés könyvéből származik ez a kép. Ott látjuk, hogy a sátán le van győzve. Látjuk, hogy a sátán Krisztussal szemben tehetetlen. Gondoljuk Jézus megkísértésére, vagy a Jézus által véghez vitt ördögűzésekre. Hatalmát csak Jézus szenvedése idején mutatja meg. Bár a kereszthalál, ugye elsőre úgy tűnik, hogy az ördög győzelme, valójában ez az ördög teljes veresége. Említettük, hogy a sátán meg van kötözve, a hatalma nem korlátlan az ember felett. Ahogy hát mi is tapasztaljuk, hogy a bűnben ugye Istennek, úgy az erényes életben a sátánnak is ellen tudunk mondani. Ahogy ezt a hiszek egyben meg is valljuk. Ugye amikor van a kérdés, hogy ellene mondtok-e a sátánnak, és akkor mi mondjuk, hogy hát ellene mondunk. Van erre lehetőségünk. Ennek tükrében szerintetek helyesen minden gonoszságot, rossz dolgot az ördögre fogni? Vajon megúszhatjuk-e a felelősséget? Vajon jogos-e minden rosszért a sátánt okolni és felelősséget áthárítani? Lilit ingatja a fejét.
Mert hogy az emberek is hibásak.
Az emberek is hibásak. Ugye bizony van személyes felelősségünk. Hiszen, ahogy mondtuk, ahogy ugye Istennek igent tudunk mondani, úgy a sátánnak ugyanúgy nemet tudunk mondani a rosszra, nemet tudunk mondani a bőre. Ez a mi szabadságunk, ez a mi hatalmunkban áll. Az egyház nem hiszi azt, hogy a szenvedés titka konkrét esetben olcsón feloldható pusztán a sátán létezésével. Ugye nem gondoljuk azt, hogy a betegség, meg akár a háborúk, azok pusztán a sátán létezésével megmagyarázhatóak lennének. És sohasem engedte meg az egyház, hogy az emberek kilépve a felelősség alól csupán az ördögöt okolják önmaguk felmentésére. Mennyire reális szerintetek a sátán valósága? Még egyszer térjünk erre vissza, mert ez egy lényeges dolog, és egy olyan világban élünk, ahol ez is azért megkérdőjeleződik, hogy létezik egyáltalán a személyes gonosz, gonoszság lénye. Vagy az inkább egy ilyen szimbólum, egy mitológikus lény, mert hogy valójában ugye Isten mindent jónak teremtett. Na, létezik tényleg valóság az ördög, vagy sem? Lili, igazából erre egy szó van, ugye, igen vagy nem?
Nem mitológiai.
Nem mitológiai. Valóságos?
Igen.
Igen. Ugye mondtad, hogy nem mitológiai, nem szimbolikus alak, amely pusztán a jó és a rossz küzdelmének szemléltetésére szolgál, hanem valóságos szellemi lény hasonlóan az angyalokhoz. Hatodik pápába világosan tanít bennünket a gonosz valóságáról. Rebeka, kérlek, olvast fel a gondolatait.
A gonoszság nem csak valaminek a hiánya, hanem egy tevékeny lény, egy élő, szellemi valóság, aki torzá lett és másokat is eltorzít. Ellenkezik a Szentírás és az egyház tanításával, hogy elutasítsuk és egy ilyen valóság létezésének elismerését, vagy hogy önállónak tartsuk, aki nem Istentől származik, mint minden más teremtmény, vagy hogy a valóság utánzatának tartsuk, amely csak gondolatban és képzeletben személyesíti meg szerencsétlenségünk ismeretlen okait. Az ördög ott van az emberiség első szerencsétlenségének eredeténél. Ez a történet ma is folytatódik.
Mindig jó, ha visszanyúlunk a forráshoz. Sok mindent elmondtuk a sátánról. Milyen könyvet érdemes még elővenni, ha meg akarjuk ismerni az ördög természetét?
A Bibliát.
A Bibliát. Milyen néven szerepel az Ószövetségben a sátán?
Nevei az Ószövetségben hatalmasság, úr, ártó szellem, büntető szellem, tisztátalan lélek, vádló, elválasztó, ellenkező és kísértő.
Ugye itt az Ószövetség is felhívja a figyelmünket, amiről azért sokszor elfeledkezünk, hogy bizony hatalmas ereje van. Látjuk, hogy az Ószövetség is elismeri a sátán valóságát, a hatalmát, az erejét sem becsüli alá. Két névre szeretném felhívni a figyelmetek, ez az egyik a diabólosz, ami azt jelenti szétdobáló, visszaegyszító, és sok mindent elmond a gonoszról. Azt hiszem, ez nagyon találó a sátánra, hiszen ahova ő beteszi a lápát, ott minden szétesik, rögtön rendetlenség lesz, és darabokra hullik az Isten által teremtett világ. Amikor az életben találkozunk vele, akkor innen felismerjük. Ugye gondoljatok akár a széthullott családokra. A másik jellemző neve pedig a sátán szó, ami eredetileg azt jelenti, hogy vádló. Ő az, aki miután kísértésbe viszi az embert, odaáll Isten elé, hogy vádolja az embert Isten és önmaga előtt. Azt mondja nekünk, látod, gyenge vagy, alkalmatlan Isten szolgálatára, hiszen még ezt is, ezt sem tudod megtenni. Isten elhagyott téged, lemondott rólad, olyan vagy, mint én. Ugye hányszor érezzük ezt? A nagy vádló irgalmatlanul Isten szemére hányja a teremtmények törékenységét. Isten elé cibál bennünket, hogy szembesítse Istent műve az ember tökéletlenségével. Így vádolva Istent a világban jelenlévő rosszért. Nézzük meg, milyen névvel nevezi az új szövetség a sátánt.
E világ fejedelme, kezdettől gyilkos, a hazugság atya, e világ istene, és több helyen a Teremtés könyvében szereplő őskígyóval azonosítja.
Egy nevét nem említettük még a gonosznak, pedig talán ez az egyik legismertebb. Mi lehet ez?
Lucifer.
A Lucifer. Na, a Lucifer szó, azt pedig képzétek, hogy annyit tesz, szó szerint, mint fényt hozó. Na, van ötletetek, hogy hogyan lehet ezt a nevet értelmezni?
Hát eredetileg jó anyja volt, a fényhozója, aki később elbukott.
Szerintem azonban többet árul el róla, ez a Lucifer név, ha úgy értelmezzük, mint aki azzal a bődületes hazugsággal áll elénk minden egyes alkalommal, hogy ő a fényhozó, aki a jót, a világosságot, a megoldást, a boldogságot hozza el nekünk, már ha hallgatunk a szavára, és a zsoldjába állunk. Gondoljatok vissza a bűnbeesés történetére, nem, de a tudás fényét, Isten dicsőségének fényét ígérte Ádámnak és Évának, ugye? Mi már tudjuk, hogy akkor is hazudott, mégis újra és újra beleessünk a keletcébe. Mindig a jó állarcát ölti fel. Mindig úgy tűnik, mint a fény boldogságot hozna az életünkbe. Találkozott-e Jézus a sátánnal?
Jézus megkísértésénél úgy mutatkozik meg a sátán, mint a megváltás tervének ellensége, szándéka azonban meghiúsul.
Milyen alkalommal találkozik még Jézus a sátánnal?
Az ördögűzések és gyógyítások alkalmával Jézus szintén szembeszáll az ördöggel. A sátán fél Jézustól, mert Jézus minden egyes alkalommal győzedelmeskedik felette.
Ugye látjuk, hogy Jézus is találkozik a sátánnal, minden egyes alkalommal szembeszáll vele, és legyőzi?
Igen.
Igen, legyőzi, ugye? Ha Jézus életét szemléljük, akkor meglátjuk benne az ördög munkájának jellegzetességeit és az ő munkamódszerét. Látjuk egyrészt, hogy a sátán mindig a maga dicsőségét keresi. Ugye Jézus megkísértésének történetét említettük az előbb, és ott azt kéri, vagy ajánlja fel, nem is tudom, hogy mondjam, a sátán Jézusnak, hogy ezt mind neked adom, ugye Jeruzsálem városára mutatva, ha leborulva imádsz engem. Ugye egyértelműen azt kéri Jézustól és tőlünk is, hogy imádjuk őt, kvázi Istenként tegyük meg életünk urává, neki szolgáljunk. Mindig Isten ellenlábasa akar lenni, aki folyamatosan akadályoz az üdv történetet, a megváltás útját. Még a kereszten is, a figyelünk ott is megkísérti Jézust, felajánlja neki az alternatív messianizmust. Idézzük csak fel, hogy hogyan káromolták a keresztre feszített Krisztust. Rebeka, felolvasod nekünk?
Az arra menők káromolták, és fejüket csóválva mondogatták. Te, aki lebontod és harmadnapra fölépíted a templomot, szabadítsd meg magad. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Ugyanígy gúnyolódtak az írástudókkal és a vénekkel együtt a főpapok is. Másokat megmented, de magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le a keresztről, és akkor hiszünk neki. Az Istenben bízott. Mentse hát meg, ha akarja, hisz azt mondta, Isten fia vagyok.
Ugye látjuk a történetben, hogy ez még csak hagyján, hogy a járókerők így beszéltek, de hogy a főpapok is. Jézus nem a szavaival, a gyógyító erejével, a karizmatikus személyiséggel váltotta meg a világot, hanem...
Feláldozta magát.
Hogy feláldozta magát. Ugye hiszek egyben úgy mondjuk, hogy halálával és feltámadásával. Az új szövetségben végül úgy ismerjük meg a sátánt, mint akinek lételeme a hazugság. Ugye ez már több kontextusba előkerült. Ha a húsvéti eseményeket figyeljük, ki mindenki hazudott ebben a történetben? Ja, hazudnak a...
tanítványok, akik elalszanak.
Hát igen. Aztán...
Júdás, aki elárulja Jézust. Péter, aki meg tagadja mesterét.
Ki hazudik még?
Pilátus.
Pilátus is.
Aki nem áll ki az igazság mellett.
Ugye? Néha akkor is hazudunk, amikor nem mondjuk ki az igazat. Szabadíts meg minket a gonosztól, így imádkozunk a mi atyánkban. Mire gondoltok, amikor ezt kéritek az imában? Mitől kérünk? Mitől kértek szabadulást?
A szívünkben lévő rossztól, a bűneinktől.
A bűneinktől. Igen. Kata, te mitől szeretnél megszabadulni?
Eleve a negatív dolgoktól.
A negatív dolgoktól. Ezek ugye egy jó részt olyanokat mondtatok, ami belőlünk fakad. Ebben benne van az is, hogy olyan külső dolgokat is kérek, ami számomra gonosz, hogy elkerüljön, mint egy betegség, ugye, vagy valakinek az elvesztése. vagy akár csak, hogy igen, kérem, hogy kerüljön el, hogy engem bántsanak, hogy igazságtalanság érjen, vagy valami egyéb tragédia, ugye? Vajon melyik rossz, veszélyesebb szerintetek az üdvösségünkre nézve, ami rajtunk kívül van, vagy amelyik a szívünkben?
Amelyik a szívünkben.
Amelyik a szívünkben, ugye? Azt mondjuk, hogy bármilyen betegek is vagyunk, attól még üdvösségre juthatunk, ugye? Bármennyi szenvedés is ér bennünket az életben, attól még üdvösségre juthatunk. Nézzük meg, hogy a Szentírás hogyan tanít bennünket a szív tisztaságára.
Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet.
A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat, hisz a száj a szív bőségéből beszél.
Ugye szépen mutatja ez a gondolat azt is, amit mondtunk, hogy a rosszból rossz származik, a jóból pedig jó. Lili, hogy búzdít bennünket Jézus?
Jézus így búzdít bennünket. Nem értitek, hogy ami a szájba kerül, a gyomorba jut, onnan meg a félreeső helyre. Az ellenben, ami elhagyja a szájat, a szívből származik, s ez az, ami beszennyezi az embert. A szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, káromlás. Ezek szennyezik be az embert. Az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem szennyezi be az embert.
No, hát egészen egyértelmű, ugye Jézus tanítása. Minden, ahol nincsen jó, ott helyet talál magának a gonosz. Ezért vigyázzunk a szívünkre, mert minden a hely, ami a szívünkben nem a jóság számára van feltartva, ott helyet talál a gonosz. Látjuk, hogy életünk folyamatos küzdelme a gonosz ellen. Jézus sem úszta meg, nekünk is meg kell harcolnunk a magunk ördögeivel. Mit kell hát tennünk a gonosz ellen? Hogyan kell helytállnunk a küzdelemben? Honnan kapunk segítséget? Ezekre a kérdésekre már a következő adásban keressük a választ. Most megköszönve a hallgatók figyelmét, a közreműködéseteket, válaszaitokat, gondolataitokat, a második vatikáni zsinat buzdításával zárjuk adásunkat.
Az emberiség egész történelmén végig húzódik egy kemény harc a sötétség hatalma ellen, olyan harc, ami már a világ kezdetekor elindult, és az Úr szavai szerint az utolsó napig fog tartani. Az egyes embereknek bele kell kapcsolódniuk ebbe a küzdelembe, állandóan meg kell küzdeniük döntésükért a jó mellett.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Beszélő könyvek című folytatásos irodalmi műsorunkban Grecsó Krisztián Vera című művének 8. részét Törőcsik Franciska olvassa fel. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket és a kora esti hírmondót, valamint a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a híreket követően Dr. Hegedűs Ákos bíróval Réti Erika beszélget arról, mit jelent a csalás. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Kormos Csaba porosztói plébános elmélkedését hallják. Krisztusnak az örök főpapnak megváltói áldozata, reménységünk alapja címmel. Hajnali 3 óra után, a híreket követően Rozgonyi Péter egri püspökről Budapéter atyával beszélget Krisz Beáta. Majd zenei összeállításunkat hallják. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dzsimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Krisz Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam, hogy életem minden napján az Úr házában lakjam, hogy élvezzem az Úr édességét, és hogy szemlélhessem szent templomát. Olvasom a 26. Zsoltárban. A földi élet folyamán külsőleg nem nyilvánul meg az emberen, hogy a Szentlélek temploma lett. Teste alávon vetve a mulandóságnak, mint másoké. Talán cselekedetei sem különböznek a többi emberétől. A megigazultak méltósága mégis természet fölötti. Tetteik indító oka az Isten szeretet és a tiszta embertársi szeretet lehet. A Szentlélek jelenléte rejtettsége ellenére is teljes lefoglalást jelent. Hasonló fölkenést, megszentelést visz végbe bennünk, mint amit Krisztusban végbe vitt. A keresztény élet természet fölötti távlatot kap, isteni feladat hordozójának tekinthetjük magunkat. Isten templomai vagyunk. A bennünk levő Szentlélek meghagyja az ember önállóságát és szabad akaratát. Kegyelmi hatásait sem érvényesíti varázserővel. Segítsége akkor jelentkezik, amikor hitből fakadó, tudatos tettet akarunk végrehajtani. Urunk, te élő kövekből akarsz örök hajlékot emelni fölségednek, és ezek az élő kövek a te választottaid. Légy segítségünkre, és add, hogy egyházad ne csak külső nagyságában, hanem belső életében is gazdagodjék és növekedjék.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha meg tartasz holnapi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.